Ingatlan üzlet. A Trend FM műsora lakásokról, irodákról, átlagos és különleges ingatlanokról. Ingatlan üzlet. A mikrofonnál Lakatos László.
Köszöntöm a hallgatókat. Úgy tűnik, az újépítésű ingatlanok piacán lassú élénkülés kezdődött. A következő percekben utána nézünk, hogy mennyire élénkül ez a piac, és mi hajthatja a jelenlegi árakon, amelyek ugye már-már megfizethetetlennek tűnnek az átlagembernek. Kérem, tartsanak velem!
Merre tart az ingatlan piac?
És a vonalban van Balla Ákos, a Balla Ingatlan tulajdonos vezetője. Szervusz, Ákos!
Üdvözlök, Laci, és köszöntöm a kedves hallgatókat!
Szóval itt most már hónapok óta arról beszélünk, hogy a piac hol visszaesik, hol följebb megy. Egy a lényeg, hogy akár megtorpan a piac, akár hirtelen emelkedésnek indul bármi miatt is. Egyet elmondanak a kollégáid is, hogy árcsökkenés nincs, és csak fölfele van út az ingatlan piacon, az árakban. Na most ehhez képest mi a helyzet az újépítésű lakásokkal vagy házakkal, amelyek mindig is drágábbak voltak, mint a használtak?
Hadd mondjak erre akkor ugye az egy nagyon határozott gondolatot, hiszen egyébként ugye az, hogy például az árak a következő időszakban, ami ugye politikailag, gazdaságilag egy nagyon izgalmas, és hát sajnos egy nagyon nehézségekkel teli időszaknak tűnik, hiszen ugye a választásokhoz közeledünk, látjuk napi szinten, hogy mivel sokkolnak minket ugye itt a politikai, illetve a gazdasági élet szereplői a híreken keresztül. Én azt gondolom, hogy ez a fajta bizonytalanság a használt lakáspiacon vetheti fel kérdőjeleket. Vetheti fel azt a kérdőjelet, hogy vajon ennek köszönhetően az ingatlanpiacra beáramolni fognak pénzek, vagy akár csökken a kereslet. Azt gondolom, hogy itt ugye mind a két irányba lehetnek változások, tekintettel arra, hogyha valaki úgy gondolja, hogy az otthon gyűjtögetett kis pénzzel, vagy a bankban tárolt pénzénél az ingatlan mégis egy biztonságosabb befektetés, akkor lehet, hogy pont most a következő egy évben dönt úgy, hogy ezt egy ingatlan vásárlásra fordítja, de lehet az is, hogy ez a sok-sok bizonytalanság, ami ugye itt a médiából ömlik felénk, vagy ugye alapvetően itt ugye minden nap találkozunk ezzel, arra késztet minket, hogy ne most vásároljunk ingatlant, hanem inkább a megtakarításainkat növeljük, bankba rakjuk a pénzünket, állampapírba rakjuk a pénzünket. De ez a használt lakáspiacra igaz általánosan, hogy itt ugye kérdőjelek vannak. Az új lakáspiacon elég sok a biztonságot nyújtó, vagy legalábbis az árak tekintetében biztonságot nyújtó tényező, mégpedig itt is sajnos arról beszélünk, hogy magas költségek mentén kell, hogy dolgozzanak a beruházók, a kivitelezők. Ugye itt a magas költségek alatt a magas munkabéreket értjük, illetve ugye a magas építőanyagköltségeket értjük. Hogyha ezt a két faktort megnézzük, akkor ez azt kell, hogy mondjam, hogy egyik sem lesz olcsóbb, hiszen a munkabérek évről évre drágultak. És azt gondolom, hogy a következő időszakban a kormány és esetleg egy kihívója is itt a választások időszakában magasabb munkabéreket fog kérni, követelni, ígérni ugye a munkavállalóknak, illetve ugye az anyagáraknál is ugye nincs oka arra, hogy lejjebb menjenek az építési anyagoknak az áraik, hiszen ezek ugye nagyon sok tekintetben energiaigényes előállítással készülnek, például az üveg, a műanyag, a tégla, ugye ezek mind ugye nagyon sok energiát igényelnek, az energiahordozók nem olcsóbbak évről évre, ezek ugye drágábbak lesznek, maga a gyártási költségek évről évre drágábbak, és ugye egyébként ugye, hogyha remélhetjük azt, hogy azért a jövőben vagy a közeljövőben lezárásra kerül a szomszédos országban levő háború, akkor ugye ez úgy újjáépítést is sejtett, egy viszonylag gyors újjáépítésnek az elindulást is sejteti magában, ami azt jelenti, hogy annak maga az építőanyagokra egy elszívó hatása lehet, tehát semmilyen okot nem látunk arra, hogy egy négyzetméternyi otthont, családi házat, újépítésű ingatlant olcsóbban lehessen létrehozni a jövőben. Ha pedig minden bizonnyal drágább lesz valaminek az előállítása a jövőben, annak az ára sem lehet olcsóbb.
Világos, bár egyébként még az első mondataitra reagálnék egy fél mondattal csak, hogy a piac azt igazolta vissza, itt az elmúlt három évben mondjuk, hogy voltak mindenféle irányú piaci mozgások, de igazából az eladók nem nagyon voltak hajlandók engedni, csak amikor hirtelen már nagyon megszorította őket valami egyéb történet, és valahol az árak mindig ott folytatták, ahogy jött egy kis élénkülés, ott folytatták.
Nagyon fontos, amit mondasz, ez jó a felvetés, tekintettel arra, hogy azt látjuk, hogy egyébként ugye az átlagember nem racionálisan gondolkodik, amikor egyébként ugye a saját ingatlanának az eladásáról, annak az árazásáról, annak az értékéről van szó, hiszen ez az élete legnagyobb megtakarítása, a legnagyobb vagyontárgya az esetek többségében, és ugye pont emiatt ugye nehezen enged ebből. Az a tapasztalat, hogy akár évekig megmarad az a magasan árazott, vagy a fejébe beégetett ár, amiből ő nem hajlandó engedni, ezt nem igazolja vissza sokszor a piac, és így, hogyha gyakorlatilag évekig magasan van tartva ez az ingatlan érték, akkor nem kell el ugye ez az ingatlan. Ez is előfordulhat a piacon, különféle piaci körülmények között. Valójában egyébként, amikor ez az ingatlan ezen az álmodott magas áron el kell, akkor valójában ez nem azt jelenti, hogy ez az ingatlan ennyit ért korábban, hanem ez azt jelenti, hogy nem realizálta azt a növekményt, amit egyébként, hogyha mondjuk például bankba tett volna, akkor kamatokkal elért volna, vagy azt is jelentheti, hogy adott esetben az infláció szépen lassan oda növelte az ingatlan árakat, hogy az ő megálmodott nagyon magas árát szépen lassan beérte, de ez mindenféleképpen ugye arra mutat rá, hogy a racionális árazással lehet eladni reális időn belül az ingatlanokat, és hogyha túlárazunk egy ingatlan, akkor ennek azért az esélyeit, az értékesítési esélyét rendszeresen csökkentjük. De ez ugye, amit az előbb elmondtam, ez a magánszemélyekre igaz, akik ritkán érintkeznek ingatlan tranzakciókkal, életükben egyszer vagy kétszer vásárolnak, vagy adnak el ingatlant, és mint említettem, nem racionális a gondolkodásuk.
Na jó, én itt most elvittem ezt a dolgot a használt irányba, csak hogy ezt arra az egy mondatra akartam reagálni. Na, térjünk vissza az új építésű piacra. Ugye tényleg úgy tűnik, hogy ez is egy rugalmatlan piac olyan szempontból, hogy ha emelkednek az árak, attól még van egy állandó kereslet, bár egyébként most volt egy időszak, amikor nem nagyon volt, de én ezt azt gondolnám, hogy kínálat se volt igazán, és a java az elfogyott mindig az új lakásoknak is.
Akkor itt kötném össze ezeket a gondolatokat, hiszen az előbb beszéltem pár gondolatot arról, hogy milyen racionalitás van, vagy milyen racionalitás hiányzik a magánszemélyektől a használt lakásoknak a piacán. Ezzel szemben egy óriási racionalitás van az új építésű ingatlanok fejlesztői, beruházói, és az egész közreműködői körében. Tehát ez egy nagyon jól megkoreografált, elemzett és folyamatosan szemmel tartott, figyelt piac, hiszen a beruházó a saját pénzét kockáztatja, és adott esetben nem egy érzelmi döntést hoz, hanem pénzügyi döntést hoz. Azt nézi, hogy egy telket mennyiért vásárolt, mennyiből hozza ezzel létre a beruházást, és ugye ehhez képest egy magasabb összegen, az összes költségnél magasabb összegen szeretne értékesíteni. Tehát az előbb beszéltem ugye arról, hogy milyen racionalitás hiányzik a piacon a használt lakásoknál, ez nagyon-nagyon az ellentét az új lakásoknál, és ugye az előbb beszéltem a költségekről és azoknak a várható növekedéséről is, ami, hogyha ezt az nyomvonalat követjük, akkor azt mutatja, hogy bizony egy négyzetméter új lakás drágább és drágább lesz évről évre. De abban is igazad van, hogy valójában hogy azt is meg kell néznünk, hogy ezek mellett az árak mellett mennyit adnak el, hiszen az nem igaz, hogy ez a magas ár, vagy a folyamatosan növekvő ár, az folyamatosan növekvő kereslettel társul. Akkor növekedne ugyanígy a kereslet, hogyha az embereknek a bére, a jövedelme, a megtakarítása is ugyanígy tudna növekedni. Sajnos ezt nem tapasztaltuk az elmúlt években. Emiatt azt kellett, hogy észrevegyük, hogy miközben az árak emelkedtek, ezt a vevők nem tudták ezt a lépést tartani. Vevők az árakkal, és sokkal kevesebb tranzakció valósult meg. Ha én visszaemlékszem, veled ebben a műsorban több mint 10 éve beszélgettünk szerintem, és ugye folyamatosan fölmerült az, hogy kevés új lakás épül. Ezt ugye úgy fogalmaztuk meg folyamatosan, hogy több mint 100 év alatt újul meg a mai lakásállomány ma egyébként az országban. Hát, hogyha ezt jobban megnézzük, akkor ma már lassan a 150-200 évnél járunk. Ez nagyon rossz arány, az azt jelenti, hogy nagyon régi és nem modern lakásokban lakunk. Persze vannak egyéb programok, amik nem a lakás építést, hanem a felújítást, az energiahatékonyságot, korszerűsítést szolgálják, de alapvetően ennél sokkal több lakásnak kellene, hogy épüljön, csak nem ezeken az árakon, ahol ma budapesti lakásárak vannak.
De most élénkül ez az új lakáspiac, de van-e elég termék, van-e elég lakás, van-e minek élénkülnie, hiszen teljesen racionálisan, ahogy elmondtad, a fejlesztők nem fejlesztenek olyan piacra, ahol nincs kereslet. Most hirtelen, hogy beindul a piac, van-e elegendő egyáltalán fejlesztési terület az igényekre.
A probléma a tervezhetetlenség abból a szempontból, hogy egyébként az, hogy éppen az emberek mitől, vagy mikor akarnak vásárolni, azt nagyon nehéz előre megjósolni. Ráadásul annyira előre, hogyha egy építési beruházásról beszélünk, akkor itt egy kivitelezési periódus, az 2-3 évet is jelenthet ugye egy adott ingatlan esetében, amikor a telekvásárlás, a terveztetés, az engedélyeztetés, a kivitelezés egészét nézzük, akkor ez ekkora hosszú időre tud nyúlni. Ez azt jelenti, hogy egy beruházó ma kellene megjósolni azt, hogy 3 év múlva mennyi vevője lesz az adott terméknek, ez lehetetlen. Természetesen az előértékesítéssel ugye azért valamilyen szinten már ez a fajta becslési kockázat már megoszlik a beruházó és a vevő között, hiszen egyébként a beruházó is elkezd vásárolni, el kell terveztetni, engedélyeztetni, majd ekkor lép ki a piacra, és ott azokat a vevőket tudja elkapni, akik már ők is a jövőre tervezve azt látják, hogy ők hol akarnak élni 1 vagy 2 év múlva. De ez azt jelenti, hogy csak az előre tervező beruházó az előre tervezett vevővel tud így szerződést kötni, és ugye ezek az ingatlanok tudnak így vevőre találni. Persze, hogyha nem kerül minden ingatlan, akkor marad azoknak is, akik majd a folyamat legvégén a társasház beruházás lezárultakor a késztermékből tudnak vásárolni. Ma viszont ez nem nagyon van jelen a piacon, tehát pont ezért, mert a beruházók is óvatosabbak voltak, és megpróbáltak azért eléggé a tervasztalról vásárlókkal elkötni az ingatlanokat, nekik eladni ezeket az ingatlanokat, hiszen ez jelentette a biztonságot számukra. Emiatt nagyon kevés újépítésű ingatlanpiaci termék maradt vevő nélkül, és nagyon kevés ingatlan közül vásárolhatnak azok, akik nem szálltak be egy korai szakaszban, nem tervasztalról vásároltak.
Na most akkor mi a helyzet? Élénkül a piac, élénkülnek-e a beruházók?
Élénkülnek a beruházók, de ahogyan az előbb is mondtam, az jár a legjobban, aki tervasztalról tud vásárolni. Akár 2 irányban is tud előnyöket szerezni magának. Ugye az egyik ilyen előny mégpedig az, hogy ugye olcsóbban tud vásárolni, hiszen egy bevezető ár, egy kezdeti értékesítési ár, az mindig kedvezőbb annál, mint hogy egyébként ugye valahol a legvégén már az összes időbeni, vagy akármilyen műszaki kockázattól mentesen tud valaki megvásárolni egy ingatlan. Tehát az árelőny mindig azoknak kedvez, akik az elején szállnak be egy ingatlanfejlesztésbe. Ahogyan az előbb elmondtam, hogy mérsékeltebb számú ingatlant építenek egy magas négyzetméter ár miatt, vagy a magas négyzetméter áron, ez azt jelenti, hogy a kevés termékből is ugye a választási lehetőség azokat illeti meg, akik kellően korán jönnek, tehát már ezt úgy kell elképzelni, hogy amikor csak megjelenik egy ingatlan hirdetése a weboldalakon, érdemes oda menni, és érdemes akkor megpróbálni lekötni a legjobb lakásokat, különben valóban csak a maradékból magasabb áron lehet később vásárolni.
Na most hát ezt a piaci hozzáállást, ezt leginkább a befektetők tudják és szokták is alkalmazni, sőt, hát ők van úgy, hogy a projekt elkészültekor már realizálják is a hasznot, és mennek tovább, legalábbis egy élénk piacon. Most viszont ugye az látszik, hogy a családok tudnak egyre nehezebben labdába rúgni ezen a piacon. Kérdés az, hogy a fejlesztők mondjuk most hogy rakják össze a lakásmixet? Lehet-e számítani arra, hogy mondjuk akár a családosok is tudjanak időbe válogatni? Illetve, hogyha már megemlítettem a befektetőket, a befektetők még mindig aktívak az új lakáspiacon?
A befektetők mindig is aktívak voltak az új lakáspiacon, hiszen egyébként ugye az új lakáspiacnak van egy olyan sajátossága, hogy már csak azzal, hogy valaki egy kezdeti fázisban száll be, és egy teljesen, tehát tervasztalon száll be, és egy kész ingatlannál száll ki, úgymond, hogyha ezt ugye veszi el, adja folyamatosan, ezzel is minden esetben tudott értéknövekedést, adott esetben jelentős értéknövekedést elérni. Ugye ez a használt lakáspiacra nem igaz. Ennek az oka az, hogy ezzel a befektető azért bizonyos kockázatokat vállal. Ha azt nézzük, hogy azt a kockázatot is vállalja, hogy elkészül-e valaha az az ingatlan, azért, hogyha egy megbízható fejlesztőtől vásárol, akkor ilyen kockázat nincsen, de akkor viszont ugyanúgy, hogy egyfajta csúszási kockázat, az, hogy olyan lesz-e annak az ingatlannak majd a valós műszaki állapot a megítélése, mint ami ennek várják. Tehát magának ennek a kockázatnak a kezelésével tud egy befektető pénzt keresni. De egyébként befektetők azok is, akik ma egy lakást vásárolnak, vagy egy bérbeadási szándékkal vásárolnak, mert már mondjuk az állam papírból kiveszik a pénzüket, és ez azért elég széles társadalmi rétegre igaz már, tehát azért nem arról beszélünk csak, hogy valaki 5-10-100 lakással kereskedik, hanem arról is beszélünk, hogy valaki egy lakást vásárol életében lakhatásra, és egy lakást mondjuk egy befektetési céllal. Ők is ugyanúgy befektetési szemlélettel vannak a piacon. A legnehezebb helyzetben viszont továbbra is azok vannak, akik az első lakásra gyűjtenek, kevés keresetből gyűjtenek, ráadásul ugye még ugye esetleg a fiatalok, gyermekesek ugye a gyermekvállalás miatti emelkedett költségeket nyögik úgymond. Számukra a legnehezebb továbbra is a lakásvásárlás. Ugye a családtámogatási lehetőségek továbbra is elérhetőek, nem mondom, hogy annyira kedvezőek, mint amikor a meglevő gyermekekre lehetett igénybe venni. Ma már ugye nagyon fontos, hogy új gyermekre, tehát már a meglevő gyermekekre nem lehet, hanem csak a új gyermek megszületésére lehet vállalást tenni, és akkor, amennyiben ugye ez bekövetkezik, akkor viszont már a meglevő gyermekeknek a számát is be lehet számítani a támogatásban. Tehát nagyon fontos, hogy ez azért leszűkítette a korábbi támogatási lehetőségeket, de továbbra is jelentős. Ugyanúgy a babaváró kölcsön továbbra is egy jelentős önerőtétel tud lenni, hiszen ezt fel lehet használni egyfajta önerőként az ingatlan vásárláshoz. Ami ugye nem változott, és ezt én ugye nagyon sokszor el szoktam mondani, hogy ne akarjuk 100% önerőre vagy teljesen bizonytalan helyzetre hitelt fölvenni, hiszen szerintem senki nem szeretné ugyanazt a szituációt, amit 2007-2008 után megéltünk itt a devizahitel kapcsán, ugyanezt nem szeretnénk forint hitellel megélni. Tehát úgy gondolom, hogy ha valaki tud gyűjtögetni egy 20-30, akár 40% önerőt, fel tudja venni fiatalok ugye ezt a babaváró hitelt, és mellé egy támogatott hitellel ezt még ki tudja egészíteni, akkor egyébként ő is komoly tényező tud lenni a lakásvásárlók között, komoly tényező tud lenni a piacon. El kell menni, nézni kell ugyanúgy neki is egy akár tervasztalról levő lakás, az önerejével le fogja tudni ezt kötni, és a bankhitel lesz ennek ugye a második részlete, vagy a végső részlete. Tehát nem szorulnak ki a családos vásárlók, a valósvevők sem az ingatlanpiacról, de számukra is sajnos magas árakat fog ez a piac mutatni.
Hát nagyon elfogy az időnk, és valahogy a fontos kérdés az számomra mégiscsak az, hogy milyen a kínálat, és hogy elég széles-e a kínálat, akár árban is, mert hogy akárhogy is nézem itt a négyzetméter árak, azt vetítik előre, hogy itt 100 milliós tételekről is szó lehet, főleg, hogyha valaki családdal gondolkodik újépítésű ingatlanba. Ráadásul ugye pont amiatt, mert a legkelendőbbek ezek a befektetési célra alkalmas lakások, a fejlesztők is inkább azokat fejlesztik. Most hogy áll a kínálat?
Színes és széles a kínálat. Azt kell, hogy mondjam, hogy egyébként pesti külvárosban már 1.100.000 forinttól lehet újépítésű ingatlant kapni. Metró közelében nagyon jó műszaki tartalommal, de ez egy pesti külváros, tehát itt alapvetően a lokáció jelenti a különbséget. Ehhez képest egy budai, nagyon frekventált helyszínen, egy picivel magasabb műszaki tartalommal, de ezt majd mindjárt elmondom, hogy ez nagyjából, hogy miben nyilvánul meg, ennek sokszor a háromszorosáért, tehát akár 3,5 millió forintért is adnak el ingatlant. A műszaki tartalom alatt azért ugye nem azt értem, hogy az egyik rossz, a másik jó, hiszen egyébként egy pesti külvárosi ingatlan is sokszor A pluszos energetikai szabvány teljesít. Természetesen minőségi burkolatokkal, minőségi műszaki megoldásokkal, tehát ne gondoljuk arra, hogy görbe lenne a fal, vagy csúnya lenne az épület, vagy bármi ordító problémája lenne ennek az ingatlannak, de mondjuk nincsenek benne olyan hűtés-fűtési innovatív megoldások, mint mondjuk egy mennyezethűtés-fűtés például, amit már egy budai elit helyszínen levő otthonba mindenféleképpen bele kell tenni, nincsenek benne azok a túlzóan drága burkolatok sok esetben, ami már ugye itt valóban ugye a négyzetméter árnak a vonzata. Sok esetben ugyanezeknek az anyagoknak egy teljesen hatékony, jól működő megoldása, amit az olcsóbb, kisebb pénztárcájúaknak mindenféleképpen egy megfizethető lakhatást tud biztosítani. Én így is szeretném definiálni ezt a kategóriát, tehát ez a megfizethető lakhatás, ami mondjuk az 1.100.000 forinttól indul, és valahol azért a luxusnak definiálnám a 3,5 milliós négyzetméter árat. Ezen a skálán nagyon sok termék megtalálható, és ugye viszont itt az ugye maga az irányító szám határozza meg, hogy egy adott ingatlan milyen érték kategóriába tud tartozni.
És ha az elején elmondott mondattal zárjuk itt kérdésként, elmondható, hogy az összes újépítésű piac, tehát a kivételesen jó helyen lévők, illetve a külvárosi újépítésű ingatlanok piaca is megindult, és mindenhol élénkülés látható, vagy nem?
Megindult, de hozzá kell, hogy tegyem, hogy egy külvárosi, pesti külvárosi ingatlanban ezres tranzakciószámra lehet számítani évente. Most ugye nem csak egy projektben, hanem ez több projektet érinten, tehát több ezer tranzakció történik hasonló minőségű ingatlanok körében. Miközben amennyiben a luxus ingatlanokat tekintjük, akkor pár tíz vagy egy százas nagyságrend jön össze egy évben azonos ingatlan kategóriából. Tehát azért egy jelentős különbség van a kereslet volumenében, a kereslet darabszámában. de ez azt gondolom, hogy nagyon sok más termékre is így van, tehát bizonyára autókból is, az olcsóbb autókból sokkal-sokkal többet adnak el, mint a luxus autókból.
És akkor mégiscsak van még kérdés itt, mert hogy azt már nem is néztük meg, hogy egyébként projektekben hogy áll Budapest a különböző területeken, tehát viszonylag egyöntetű a kínálat, tehát azt lehet mondani, hogy mindenhol a keresletnek megfelelő kínálat van, és tulajdonképpen mindenki tud oda költözni, ahova akar, vagy azért bizonyos helyszínekre koncentrálódnak ezek a fejlesztések, tehát megint egyfajta egyensúlytalanság születik a piacon ilyen szempontból.
A korábban tapasztalt sémák részben megmaradtak, tehát a sikerkerületek, az újépítési ingatlanok szempontjából sikerkerületnek tekinthető 11., 13. kerület, illetve ugye még ugye a 9. kerület belső része továbbra is népszerűek, itt nagy számban vannak, zajlanak ingatlanfejlesztések, és nagy számban vásárolnak ingatlanokat. Ezek ugye továbbra is a régi rend szerint működnek. Egyébként ugye pont azért, mert a megfizethető lakhatás egyre nagyobb kérdés, és ugye egyre nagyobb igény, ezáltal itt a pesti külvárosok szépen kezdenek fölzárkózni, tehát itt látunk egyébként egyre több megvalósuló újépítésű projektet kifejezetten nagy lakásszámmal, ezek óriási népszerűségnek örvendenek, sőt azt vesszük észre, hogy részben el is szívják egyébként a lendületet, vagy az erőt a korábbi, ahogy nem hiszem, 11-13, illetve 9. kerületből, hiszen azért itt ugye ezen a vevőnek abban kell döntenie, hogy 1 millió 100.000 forintért, vagy 1 millió 800.000 forintért vásárol mondjuk, nagyon sokan hiába szeretnének a 11. kerületben lakni, az 1 millió 800 ezer forint helyett lehet, hogy egy 10. kerületi helyszínt választanak 1 millió 100 ezer forintos négyzetméter áron. Tehát ezek azok, ahol ugye a nagy mozgások történnek, és ugye nem hiszem, van egy luxuspiac, ami nagyon kis számú, és ettől teljesen külön mozog. Ez igazából csak az ilyen érdekessége kedvéért jut be az átlagembernek, a hétköznapi embernek a tudatába, mert bizony itt sok 100 millió forintos ingatlanok vannak, nem gondolom azt, hogy ezt kellene bármilyen módon iránynak vagy célnak tekinteni. Ma budapesti szinten mindenféleképpen a megfizethető lakhatás teljesítése lenne a következő cél.
Hát még lett volna kérdésem, de az időnk az teljesen elfogyott. Balla Ákos, a Balla Ingatlan tulajdonos vezetője. Köszönöm, hogy rendelkezésünkre állt, tehát máskor is.
Köszönöm szépen a lehetőséget.
Ingatlan üzlet.
A hallgatóknak köszönöm a figyelmet, hallgassák továbbra is rádiónkat. Ingatlan üzlettel legközelebb, ugyanitt, ugyanebben az időpontban jelentkezem ismét. Remélem, akkor is velem tartanak majd. Búcsúzik a szerkesztő műsorvezető, Lakatos László.
Ingatlan üzlet. Az adás újrahallgatható a www.trendfm.hu-n.